Áldás békességet kívánok minden kedves testvéremnek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek a mai estére is, hogy Isten igéjét hallgassák. A Debreceni Egyházmegyével egyetemben szerveztük ezeket az alkalmakat, és Isten kegyelme, hogy most a negyedik estét itt a Balmazújvárosi Kossuth téri templomban tarthatjuk. Áldott legyen Isten ezért a lehetőségért, és áldott legyen mindazokért, akik ezekért az alkalmakért szüntelenül imádkoztak. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm körünkben Cseri Kálmán, kedves lelkipásztor testvéremet, aki örömmel és áldással érkezett közénk. Péter első leveléből hallgassuk Isten igéjét. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazon a szenvedések telnek be testvéreinken a világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban, az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Most pedig a már megszokott módon készüljünk Isten igéjének meghallgatására. A 11-es számú éneket énekeljük el kétszer. Szívem csendben az Úrra figyel.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Dicsőséges Úrunk Jézus Krisztus, szeretnénk most mi is úgy oda telepedni a te lábaidhoz, ahogy Mária tehette annak idején abban a betániai kicsi házban. És szeretnénk lesni minden szavadat. Hisszük, hogy a te beszéded lélek és élet, és éppen ezt nélkülözi ez a világ, és erre van nekünk is nagy szükségünk. Ajándékozz meg minket, életet teremtő, az új életben mindnyájunkat megerősítő, tőled való igével. Amen. Isten igéjét a János evangéliuma első részének 35-től 42-ig terjedő verseiből hallgassuk meg. János evangéliuma első részének 35. és következő verseiben Így szól Isten igéje. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket: mit kerestek? Ők ezt válaszolták: rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt: jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihely találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, számomra minden perc, amit Isten igéjére figyelve tölthetünk, ajándék. Azért könyörögtem, hogy tegye ajándékká Isten számunkra ezt a néhány estét, amit együtt tölthetünk. Ma olyan sokfelé hívogatnak minket, mindenki reklámozza a maga portékáját, és el akarnak adni nekünk sok mindent, amire pedig egyáltalán nincs szükségünk. Ezzel szemben Isten ajándékot kínál, olyan ajándékot, amire a legnagyobb szükségünk van. Erre többnyire utólag jön rá az ember, de rájön. Ilyen ajándék lehet minden ige, amit tőle kapunk és hallunk. Ezeken az estéken, ha Isten segít minket, arról lesz szó, hogyan változott meg egy nehéz ember természete Jézus Krisztus mellett. Az ő egyik tanítványa, Péter volt ez a nehéz ember. Nem Péterről, hanem Jézusról szeretnék beszélni, akinek e számára nincs reménytelen ember, aki minket nem eseteknek tekint, hanem név szerint ismer, és a Biblia azt mondja, hogy mindannyiunk életével terve van. Péter a végletek embere volt. Tudott nagyon lelkesedni, és tudott nagyon elcsüggedni. Ő volt az, aki azt mondta, hogy Uram, ha akarod, járhatok a vizen, és már ugrott is, és járt a vizen. Aztán, mikor megijedt a mélységtől, jajveszékelni kezdett, és segítséget kért Jézustól. Ő volt az, aki teljes meggyőződéssel kijelentette, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia, aztán rövid idő múlva teljesen értetlenül állt Jézus küldetése előtt, vissza akarta őt tartani küldetése teljesítésétől, és Jézus azt mondta, hogy távozz tőlem, mert nem Isten szerint gondolkozol. Amikor a mester megmosta a tanítványok lábát az utolsó vacsora alkalmával, megint Péter az, aki azt mondja, hogy az én lábamat nem mosod meg soha. Mire Jézus így szólt, akkor semmi között hozzám. Ja, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet is, meg a kezemet is. Egyik végletből a másikba. Rajongásig szerette Jézust, és mégis képes volt esküvel letagadni, hogy ismeri őt. 3 együtt töltött esztendő után. Az ember tényleg nem érti. Egyik végletből a másikba csapódott. Egyébként tudjuk róla, hogy a genezáreti tó melletti Betsajda nevű faluból származott, valószínűleg korán megnősült, mert Jézus egyik első csodája az volt, hogy Péter anyósát meggyógyította. Nagyon szerette Jézust, de egyáltalán nem értette sokáig Jézus küldetését. Amit most felolvastam a Szentírásból, az Jézus és Péter első találkozása. Az történt, hogy Péter testvére András keresztelő János tanítványa volt. János egyszer bizonyságot tett Jézusról, Andrásban fölébredt az érdeklődés Jézus személye után, Jézus végtelen kedvességgel meghívta őket, együtt töltöttek egy délutánt, és ez alatt András teljes bizonyossága jutott afelől, hogy a názáreti Jézus, a megígért messiás, az Isten Krisztusa. Ezzel az örömmel ment haza, karon fogta a testvérét, és ott van ez a gyönyörű mondat, hogy Jézushoz vezette őt. Bárminél többeket tudnánk mi is őhozzá vezetni. És amikor Péter ott áll Jézussal szemben, akkor elhangzik ez a mondat, te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni. Kéfás arámul, Péter görögül, azt jelenti, hogy kőszikla. Te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni. Hát ez azért meglepő lehetett. Most találkoznak először. Honnan tudja Jézus az ő nevét? Sőt, még más adatokat is róla. És egyáltalán mi ez, hogy most megváltoztatja a nevét? Abban az időben az azt jelentette, hogy az embernek a természete is megváltozik. Illetve a rabszolgáknál a tulajdonba vételt jelentette, ha az új gazda megváltoztatta a nevét. Mi történik itt? Miről van itt szó? Ez az egyetlen mondat négy fontos tényt fogalmaz meg, és erről szeretnék ma este beszélni. Mi derül ki abból, hogy Jézus az első találkozás alkalmával rámutat Péterre, és azt mondja, hogy te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak nevezni. Mindenek előtt az derül ki belőle, hogy Jézus ismeri Pétert. Mindent tud róla. Olyan ritkán gondolunk mi bele ebbe, és számolunk vele, hogy Jézus mindent tud rólunk. Egyedül ő tud mindent rólunk. Mi sem tudunk önmagunkról mindent. Elhalványulnak és torzulnak az emlékeink, néha szándékosan is torzítjuk azokat. Egyedül ő az, aki mindent pontosan tud rólunk. Ismeri a fantáziálásainkat, ismeri a legtitkosabb titkainkat, amikről soha senkinek nem szeretnénk beszélni. Tudja azt, amit lenyomunk mélyen a tudatalattiba, ismeri a szerelmi ügyeinket, a pénzügyeinket, kisebb-nagyobb lopásainkat, pontosan tudja, hogy ki merre kóborol a neten, pontosan ismeri a még mindig dédelgetett vagy már meghiúsult álmainkat, ő hallja azokat a folytott hangon elmondott veszekedéseket, amiket nem akarjuk, hogy a szomszédok hallanak, de hallja azokat a magunkban eldörmögött káromkodásokat is, amiket egy-egy indulatos pillanatban mondunk. Ő tud azokról a szerződésekről és bevallásokról, amik nem egészen egyeznek a valósággal, de azért mi azokat aláírtuk. Minden tud rólunk. Ugyanakkor ő az egyetlen, aki ismeri a befelé elsírt könnyeinket is, ismeri a takargatott sebeinket is, aki tudja, hogy ha valakinek segítettünk és azt nem vertük nagy dobra, minden titkos dolgot is tud rólunk. Egyszer valaki azt mondta, hogy egy kétségbejtő ötlete támad, de jaj, legjobb erre nem is gondolni, mi lenne, ha üvegből lenne a fejünk, és láthatókká válnának benne a gondolatok. És így kellene közösségben élnünk. Szörnyű lenne. Viszont Jézus így ismer bennünket. Ez az első, ami kiderül ebből. A második az, hogy noha mindent tud Péterről, mégis elfogadja őt. Nem utálja, nem kioktatással kezdődik a dolog, nem azzal, hogy egy ilyen emberrel ő nem kezd semmit, elfogadja őt, és kiderül, hogy terve van vele. Mégpedig semmi feltételt nem szab. Péternek nem kell bizonyítania semmit, nem kell teljesítenie semmit, nem kell megfelelnie semminek és senkinek, úgy, ahogy van, őt elfogadja Jézus. Ritkán gondolunk erre is, hogy ő az egyetlen, aki minden feltétel nélkül szeret bennünket, aki tényleg jobban szeret, mint a tulajdon édesanyánk, aki bűntelen lévén leült a bűnösök közé, aztán elkezdtek újjal mutogatni rá az ellenségei, hogy a bűnösök barátja, ő vállalta ezt, és ezért tudott segíteni rajtunk. És hogyha valaki úgy érzi, hogy ő már fölösleges ezen a világon, vagy éreztetik is vele, hogy jobb lenne, ha nem lenne, mert inkább teher, mint segítség, vagy ha valaki már maga is lemondott önmagáról, olyan sok kudarc kísérte azokat az erőfeszítéseit, hogy szeretne megváltozni, az gondoljon arra, hogy Jézus nem ír le senkit, egyikünket sem, hanem úgy, ahogy itt Simont elfogadta, és közölte vele, hogy milyen tervet készített az ő életére nézve, erre mi is számíthatunk. Van egy nagyon felejthetetlen emlékem erre nézve, hogy az Úr Jézus elfogad minket úgy, ahogy vagyunk. Abban a faluban, ahol egy ideig szolgáltam, volt egy férfi, aki járt a gyülekezetbe, volt ott több jó barátja is, de aztán elkezdett alkoholizálni, és teljesen lezüllött. Elmaradt a gyülekezetből is, úgy tűnt, hogy nem tudunk rajta segíteni. Aztán történt, hogy egy hajnalban az árokban ébredt föl. Ment haza este részegen a biciklivel, belefordult, ott aludt el. És ő maga mondta el utóbb a következőt. Ahogy körülnézett, látta, hogy kicsit odébb, ahol mélyebb az árok, az tele van vízzel. Az jutott eszébe, ha ott fordulok bele, megfulladok. Isten megmentette az életemet. Aztán beleakadt a saját gondolatába, hogy Isten, törődik is ő egy ilyennel. Végignézett magán, előző nap libák legeltek ott az árokparton, félig megszáradt hányás volt a zakóján, megundorodott magától. És azt mondja, hogy szinte ösztönösen úgy térdre fordult, és azt mondta, hogy Istenem, ha így is kellek neked, engedj vissza magadhoz. És abban a pillanatban eszébe jutott egy régen sokat énekelt ének, amit ő nagyon szeretett, és ott mindjárt el is dúdolta magában. A nagy mélységből szüntelen, hozzád kiáltok, Istenem. Halálból mentsd meg lelkemet, fogadj be engemet. Amint vagyok, jövök, fiad érettem, onta vért, fogadj be Jézusért. És ahogy elmondta ezt, mint egy imádságot, még úgy hozzátette, hogy de küldj valakit, aki segít visszatalálni hozzád. Aztán föltápászkodott és elindult haza. Azt mondja, hogy mindjárt nézett körül, hogy nem jön-e már valaki, aki segít visszatalálni Istenhez. De hát olyan korán nem járt az utcán még senki, és egész nap várta a valakit. Nem jött senki. Este viszont már megvacsoráztak, váratlan látogató érkezett. Egy régi jó barát, akit Isten egész nap arra indított, hogy menjen el hozzá, és hívja őt el, mert vasárnap a szomszéd faluban csendes nap lesz. Olyan sokszor ültek egymás mellett ilyen alkalmon, hívja el. Ő elment, és ott visszatalált Istenhez. Azóta sok alkoholistát vezetett az Úr Jézushoz. Mert Jézus nem személyválogató. Mert ő a Simonokat is szereti. Itt még Pétert a régi nevén szólítja, mert Péter mindenestül a régi. Régi természetének minden hitványságával együtt. De nem ezt méricskéri a megváltó, hanem ő már olyannak látja Simont, amilyen majd lesz, aki végül is az életét adta Jézusért. Véltanú halált halt a hagyomány szerint. Nos, nem csak ismer minket, hanem el is fogad. És a harmadik, ami kiderül Jézusnak ebből a mondatából, hogy ugyanakkor tudomására hozza Simonnak, hogy így, ahogy most van, használhatatlan. Így semmit nem lehet kezdeni vele. Simon állapotában az ember Istentől független. Nem is élti Istent. Azt olvassuk a korintusi levélben, hogy ha hallja Isten gondolatait, vagy egyáltalán nem élti, vagy bolondságnak tűnik számára. Mert annyira megromlott a mi természetünk, miután Istentől elszakadtunk, hogy teljesen megsüketültünk lelkileg, és meg is vakultunk lelkileg, nem látjuk az Isten cselekedeteit. A láthatatlanok érzékelésére nem alkalmas az ilyen ember. Amikor Isten állít föl diagnózist a tőle elszakadt emberről, akkor az 1 Mózes 6.5-ben ezt olvassuk, maga Isten mondja, az ember szívének minden gondolata szüntelen csak gonosz. Nyugodtan mondhatná, hogy az ember gonosz lett, de 4-szeresen erősíti meg. Minden gondolata szüntelen csak gonosz. És amikor Pál apostol próbálja ezt leírni, idézi a 14. Zsoltárt a római levélben, és ilyeneket olvasunk itt, hogy nincsen egyetlen igaz ember sem. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse Istent. Mindnyájan elhajlottak, valamennyien megromlottak. Nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott síja a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, a romlás és nyomorúság jár nyomukban, a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Minden porcikánkat felsorol, hogy az tönkrement, eltorzult, alkalmatlan arra, hogy Isten bármi jóra használja. Simon ilyen állapotban volt. Ez az ő régi neve erre utal. Na de azért azt mondhatnánk, és ezt mondják sokszor az emberek, hogy már bocsánatot kérek, hát sajnos valóban sok rossz van bennem, de hát azért vannak nekünk erényeink is. Nem csak rossz tulajdonságaink vannak, jók is vannak. Simonnak is voltak jó tulajdonságai. Azokkal okozta a legtöbb keserűséget Jézusnak, és a legtöbb bajt. Mert rendkívül bátor, kezdeményező, kreatív ember volt. Mindig voltak ötletei. Mindig tudta, hogy kinek mi a feladata. Kiosztotta pillanatok alatt, kinek mit kell csinálni. Jézusnak is megmondta, hogy mi a dolga. Megmondta neki azt is, hogy mi nem történhet meg vele. Jobban tudta, úgy vélte, hogy jobban tudja, mint Jézus, hogy mi az igazság és mit kell tenni. Amikor már a megdicsőülés hegyéről le kellett jönni, mert lent nyomorultak, várták az Úr Jézus segítségét, ő akkor akar kunyhókat építeni fönt. Amikor már Jézus elfogására jönnek egy szál karddal, egy fölfegyverzett sereggel szembe, a sötétben kezd handabandázni, és csak odáig jut, hogy levágja valakinek a fülét. Mondhatnánk azt, hogy munkát csinál Jézusnak, meg még inkább rontja ott a légkört, ami volt. Mert ő buzgó, mert ő aktív, mert ő tudja, hogy mit kell csinálni. Testvérek, a jó tulajdonságaink is csak arra valók, hogy büszkék legyünk rájuk, vagy azt gondoljuk, hogy Isten kegyelme helyett használhatjuk őket, pedig az ő kegyelme helyett semmi nem használható. Bizony igaz, amit az Ézsaiás 64-ben olvasunk, hogy a mi igazságunk is olyan, mint a megfertőzött ruha. Semmi használható nincsen bennünk. Annyira megromlottunk, ha szabad ilyen egyszerű bugyuta hasonlatot mondani, mint egy roncskocsi, ami használhatatlan. Nem csak egy kerékkel van kevesebb benne, hanem már mindet kiszerelték, ami használható, mindent kiszereltek, kiukadt az üzemanyagtartálya, eltörött a kormánya, volt egy ilyen roncskocsi sokáig a szomszédunk kertjében. Egyébként nagyon szép, nem régen fújták le, csak hát közben totál káros lett, és kiszedtek belőle mindent, ami használható. És ott van, szépen villog, ha rásüt a nap, de arra, amire egy kocsit használnának, teljesen, totálisan használhatatlan. A Biblia azt mondja, hogy ilyenekké váltunk mi. És amikor a Biblia bűnről beszél, akkor erről az állapotról beszél. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy a bűn az a cselekedeteink összessége. Bűnös az, aki hazudik, lop, csal, stb. Holott a bűn az állapot. Még semmit se csinál a csecsemő, de már ebbe az állapotba született bele. Mivel, hogy az édesanyja is az édenkerten kívül itt ezen a világon hozta a világa. A bűn nem erkölcsi fogalom a Bibliában, hanem hitbeli. Azt jelenti, hogy nincs kapcsolata Istennel, annak, aki a bűnben születik. És minden ember a bűnben születik. Aztán az más kérdés, hogy ebben az állapotban nem is tudunk más tenni, csak vétkezni. A bűn állapotában bűnöket követünk el. Minden szavunkkal, gondolatunkkal, cselekedetünkkel, Isten minősítése szerint. Nos, ebből az állapotból akar minket kiemelni Jézus. És Péter történetében pontosan erről van szó. Mert nem csak az van benne ebben a mondatban, hogy te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, hogy ő ismeri Pétert és mindent tud róla, de elfogadja így is, mert foglalkozni kezd vele, terve van vele, de tudomására hozza, hogy így nem használható semmire Simon állapotában, hanem a negyedik az, hogy mindjárt munkába veszi. Új nevet ad neki. Téged ezentúl Kéfásnak, vagy görögösen Péternek fognak hívni. Isteni teljhatalommal előre megmondja, hogy új természete lesz. Az új név mindig az új természetre, az új jellemre is utalt. Itt a teremtő Isten előtt áll Simon Péter, és erről neki most még fogalma sincs. Teremtő hatalommal mondja ezt ki Jézus. Olyan csoda ez, amikor ő egy Simont Péterré tesz, amikor megváltoztatja egy ember természetét, mint amikor megszületik valaki. Ezért nevezi a Biblia újjászületésnek. Új természetet, új életet, új távlatot kap. És amikor Jézus erről egy kiváló embernek, Nikodémusnak beszél, akkor azt mondja, hogy ez olyan, mint a fogantatás. Szükséges nektek onnan felülről fogantatnotok. Onnan felülről valami mennyei magnak, igének kell belehullania az életetekbe, az ott megfogan, és egy új élet támad belőle. És ez az élet hasonlít Jézus életéhez. És ha szabad az előbbi bugyuta hasonlata visszatélni, ez olyan, mint amikor neki láttak annak a roncsnak ott a kertben, és végig csodáltuk, hoztak egy új motort, új futóművet, és volt még benne egy-két szelep, meg csapágy, ami jó lett volna, de mindent kiszereltek, és lett egy vadonatúj autó. Csak a karosszéria maradt meg. És ez az újjászületésnél sokszor velünk is így van. Csak a karosszéria maradt meg, ami külső emberünk, ahogy Pál apostol mondja, akik így ránézésre vagyunk, de egészen új gondolkozás, új értékrend, új célok, új eszközök, új jellem formálódik ki egy emberben. Pál a Galatáknak azt írja, hogy a Krisztus kiformálódik bennetek. És erre hív minket a mi Urunk. És ebben a teremtői hatalommal kimondott mondatban, hogy te most Simon vagy, de Péter leszel, ez van benne. Neked egészen más emberré kell lenned. Nem egy kicsit jobbnak, egy kicsit műveltebbnek, hanem egészen más új emberré kell lenned. És Jézus ezt is teremtő hatalommal mondja ki. És oly sokszor láthattam már testvérek emberek életében, amikor ez a teremtés, ez az újjáteremtés egész konkrét formában megvalósul. Amikor Jézus azt mondja valakinek, hogy te parázna vagy, de a tested a Szentlélek templomává lesz. Te Simon vagy, de Péter leszel. Te az otthoni csöndes alkoholizálás rabja vagy, de száraz és szabad ember leszel. Ha te gondolataid mindig a szex és a pénz körül forognak, és lesznek emelkedett, tiszta, nemes gondolataid, amikkel másokat is meg fogsz gazdagítani. Te lusta és önző vagy, és önfeláldozó emberré válsz, akinek semmi nem drága, ha másoknak segíthet. Te ügyetlen és gyáva vagy, és Isten az ő igéjét adja a szádba, és bátor bizonyságtevője leszel neki. És ez senki nem önmaga végzi el önmagán, hanem ez az újjáteremtés történik meg, amire ez a mondata utal Jézusnak. És a Bibliából tudjuk, hogy az Úr Jézus ezt azért teheti meg, mert utánunk jött abba a mélységbe, ahova mi Istent otthagyva zuhantunk. És engedte, hogy őt megkötözzék, azért, hogy mi szabadok legyünk. Bűnné lett érettünk, azért, hogy mi igazakká váljunk Isten előtt. És még ott, amikor két rablógyilkos között az akkori leggyalázatosabb halált elszenvedte, ott is az újjáteremtő Isten volt jelen benne, mert az egyik rablógyilkost azonnali hatállyal beutalta a mennyországba, mert az kérte őt, kért tőle segítséget. Azon lehetett segíteni, a másikon nem. Mert amikor valaki úgy, mint az említett részeg, megútálja magát, de így magát megútálva Istenhez kiált, akkor soha nem kiált hiába. Péter is átélte ezt a csodát. És én ma este arra szeretném bátorítani a testvéreket, hogy ne éljük be kevesebbel. Jézus minket nem vallásosabbakká akar tenni, nem egy kicsit jobbakká vagy erkölcsösebbekké, hanem egészen újjá akar teremteni. Ahogy ezen gondolkoztam, eszembe jutott egy Vörös Sándor vers, hadd olvassak föl egy részletet belőle, az a címe, hogy Parainézis. Azért szánom én a mai embert, mert a szíve nem bír öregedni. Homo sapiens, két lábú testvér, de szerény, de koldús lett a vágyad. Hajdanában a tökélyre vágytál. Ma a boldogsággal is beélnéd, de még ezt se képzeled nagyobbnak, mint hogy bendőd bírja marcsa főztjét, és ágyékot bizseregni tudjon, s legyen életedben holmi limlom, mit tiédnek, birtoknak becézhess. Isten vendége vagy a világom. Miért nem hagyod, hogy a házigazda minden termét sorra nyitogassa, minden kincsét rendre megmutassa? Letelepszel az előszobában, és ott békében nyújtóznál örökre. És mi ennél sokkal többet tudunk, mert mi tudjuk, hogy nem Isten vendége vagyunk a világban, hanem Isten gyermekeivé lehetünk. Aki Jézus Krisztust befogadja, János 1.12, az megkapja azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekévé legyen. Ha pedig gyermekek, folytatja Pál apostol a Róma 8-ban, akkor örökösök is. Isten örökösei, Krisztus örökös társai. Micsoda méltóság! Fogalmunk sincs, hogy milyen gazdagságot jelent ez. Erre hívott el minket, és ilyenekké akar formálni bennünket. Te Simon vagy, ebben az állapotban, ahogy megszülettünk, használhatatlan bármi jóra, isteni célra, de ő Péterré teremt újjá bennünket. Ehhez már az is kell, hogy megutáljuk magunkat, mint az a derék ember ott az árok mélyén, de onnan a mélységből, ahol vagyunk, ő hozzá kiáltsunk, és őszintén tudjuk elmondani, hogy amint vagyok, jövök, de így fogadj el Jézusom. És ő elfogadta Pétert is, és elfogad minket is. Hadd fejezzem be azzal, hogy van az egyik gyülekezeti termünkben egy egyszerű, de nagyon szép csillár. Egy kovácsolt vas csillár. És ott voltam a Csillál fogantatásánál. Amikor elmentünk ahhoz az iparoshoz, akit megkértünk arra, hogy csináljon, elmondtuk, hogy nem akarunk csicsásat, egyszerűt szeretnénk, de szépet, ízléseset, praktikusat. Mérlegelte a szempontokat, aztán kimentünk, és a fészer háta mögött nézegetett ott ledobott vasakat, végül is egy rozsdás, hosszú, lapos vasat fölvett, és azt mondta, hogy ez jó lesz maguknak. El nem tudtam képzelni, hogy hogy lesz abból Csillál. Vittünk rajzot is, mondtuk, hogy annál ügyesebbet csinálhat, mint amit rajzoltunk, de valami olyat képzeltünk el. És lett belőle egy gyönyörű Csillál. Nyilván melegítette, hajtogatta, és megkapta azt a formáját, és Isten házában világít. És sokszor eszembe jut, amikor ránézek, hogy Úr Jézus, egy rozsdás, lapos vas voltam én is, meg annak születünk mindnyájan. Aztán te kézbe veszel minket, és míves munkaként kerülünk ki a te kezedből. A Márk evangéliumában ezt a szót olvassuk, amikor Jézus elhívja Péteréket, azt mondja, kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy emberek halászaivá lesztek. Kézbe vesz egy akármilyen torzót, és míves munkává alakítja. De ehhez nem jó kiugranunk az ő kezéből. Ezt nem segíti az, ha mi okoskodunk, ha mi adunk neki ötleteket, hogy hogy formáljon bennünket, ehhez az a bizalom kell, hogy egészen kiszolgáltatom magamat neki. Uram, én ennyire vittem, amennyire vittem nélküled, itt ülök az életem romhalmazán, köszönöm, hogy nem mondtál le rólam, amint vagyok, jövök, fogadj el, Jézusom. Jó lenne, ha ma este el tudnánk mondani őszintén a magunk megfogalmazásában azt, hogy Úr Jézus, egy kicsit megsértődtem, amikor lesimonoztál engem, és amikor ennyi rosszat vagyok kénytelen hallani a te igédből arról, hogy ki vagyok én nélküled, de nem akarok ebben a sértettségben maradni, hanem kiszolgáltatom magamat neked, fogjál a kezedbe, és tégy velem, amit akarsz. Formálj olyanná, amilyennek te terveztél meg, mert az biztos, hogy úgy lesz jó. Valami ehhez hasonlót, aki elmond, annak az imádságára biztos, hogy felel a mi Urunk. Imádkozzunk! Úr Jézus, magasztalunk téged azért, mert nem bennünk van a feltétele a változásnak, hanem a te mérhetetlen szereteted a biztosítéka annak. Köszönjük, hogy te nem iszonyodsz a Simonoktól, akármennyire tönkretették is sokszor magukat, hanem már olyanoknak látsz minket, amilyenné a te kezedben válunk. Szeretnénk teljes bizalommal kiszolgáltatni magunkat neked. Tudjuk, Urunk, hogy egyedül te tudsz minket alapvetően megváltoztatni. Köszönjük ezt a nagy lehetőséget, hogy a te tulajdonságaid jelenhetnek meg a mi gyarló életünkben. Könyörülj rajtunk, hogy a testben hátra levő időnket valóban Isten akarata szerint a te dicsőségedre mások javára tudjuk eltölteni. És folytasd bennünk, kérünk, a te megkezdett munkádat is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt a 19. éneket énekeljük el a kis füzetünkből. a 19. éneket, Isten szívén megpihenve folyjon szívünk egybe hát. Kérjük Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.